Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Széteső félben lévő kettős csillag közvetlen közelében elrepülő idegen égitest nyomait fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport. Megkezdődött a James Webb űrtávcső szemének kinyitása, 10 évig kémleli a mindenséget. Saját holdat épít a Földön Kína. Elkészült a világ legkisebb antennája DNS-ből. Üveghulladékkal javítható a beton hőszigetelő képessége. Kis eszközökön mutat nagy hatékonyságot egy új napelem. Vizet talált a Holdon a kínai holdszonda. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy születőfélben lévő kettős csillag közvetlen közelében elrepülő idegen égitest nyomait fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport, melynek magyar csillagászok is a tagjai. A csillagászok 3 nagy teljesítményű távcsővel és rádióantenna rendszerrel készítettek képeket a nagy kutya csillagkép egyik fiatal csillagáról, mely a téli estéken Magyarországról is jól megfigyelhető. A képek arra utalnak, hogy a rendszerben található csillag körüli por és gázkorongot külső behatás érte. A felvételeken látható elnyúlt anyaghidak szerkezete azt sugallja, hogy egy a csillag közvetlen közelében elrepülő idegen égitest zavarhatta meg a korong egyébként homogén szerkezetét. A nyúlványok formája és iránya hozzásegítette a kutatókat ahhoz, hogy beazonosítsák a behatolót. Numerikus modellezéssel megmutatták, hogy a képeken újonnan felfedezett halvány pontforrás és a csillag korongjának gravitációs kölcsönhatása megmagyarázza a megfigyelt anyaghidakat. Egy idegen égitest elrepülése a csillag közelében izgalmas kérdéseket vet fel a fiatal csillagok fejlődése és a korongjukban születő bolygók sorsára vonatkozóan. Az elméletek alapján már korábban megjósolták a jelenséget, a kettős csillagrendszer egyik izgalmas jellegzetessége, hogy mindkét csillaga időről időre váratlan, nagymértékű kifényesedést mutat. Az, hogy egy fiatal csillagrendszerhez egy külső égitest nagyon közel halad el, magyarázhatja a kifényesedéseket. A gravitációs kölcsönhatás következtében ugyanis a korong anyagának egy része rövid idő alatt csillagembrióra hullik, akár 100-szorosára növelve annak fényességét és befolyásolva a keletkező bolygócsínák fejlődését, magyarázta az egyik kutató. Egy kanadai csillagász azt mondja, hogy a tejútrendszerben lévő fiatal csillagrendszerek keletkezésének és fejlődésének megismerése megnyitja az utat a saját naprendszerünk őstörténetének jobb megértése felé. Továbbra is az űrkutatással foglalkozunk. A NASA mérnökei megkezdték a karácsonykor elindított James Webb űrtávcső fókuszának beállítását, miután sikeresen kinyílt az űrteleszkóp főtükre. Az űrügynökség közleménye szerint hónapokba fog telni, mire a 18 szegmensű masszív tükör elemeit egy nagy teleszkóppá sikerül összehangolniuk. A mérnökök első lépésként azt a 126 apró aktuátort, azaz mini hajtóművet hozták működésbe, mellyel az elsődleges tükröt szeretnék beállítani. Ezt követően pedig aktiváltak még 6 darabot a másodlagos tükörhöz. Utóbbi feladata most annak ellenőrzése lesz, hogy az elsődleges feladatsor rendben lezajlott-e, később pedig az elsődleges tükörről visszaverődő fényt gyűjti majd be, ezzel hozzájárulva az obszervatórium tervezett működéséhez. A folyamat során a vezérlést végző csapat tagjai a távcső kormánytükrének irányítására szolgáló mínusz 240 Celsius fokban dolgozó hajtóműveket is ellenőrizték. Ezeknek a képstabilizációs folyamatban lesz szerepük a későbbiekben. A földi irányítás azt várja, hogy 10 napba fog telni, mire a tükröket az indítási irányból el tudják fordítani. Jelenleg a 18 hatszög alakú szegmens, mely a tükröt alkotja, még azokon a rögzítő elemeken van, melyek az indításkor a helyükön tartották őket. 1 centiméternyit kell őket előre mozgatni, mielőtt egyetlen, töretlen, fénygyűjtő felületté állnak össze. Az optikai teleszkóp elemkezelésének igazgatója 3 hónappal számol, mire sikerül az emberi hajvastagság 5/1000-ének pontosságával véghez vinni a feladatot. Ha minden jól megy, a James Webb az első fotóit májusban készítheti, ezeket júniusban láthatja a nagy közönség. A Webb űrtávcső még úton van a Földtől 1,5 millió kilométeres távolságban található célponthoz, mely parkoló és munkahelye lesz.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Megépítik a Hold felszínét Kínában. Egy olyan létesítményről van szó, amely állítólag képes lesz szimulálni a bolygónk kísérőjének felszínén tapasztalható alacsony gravitációs környezet mágnesességét. A mesterséges hold nem nagy, a tervek szerint egy 60 cm átmérőjű vákumkamráról van szó, melyben a mágneses teret képesek úgy torzítani, hogy azzal a hold felszínhez hasonló hatást generáljanak, részben kioltsák a földi gravitáció hatását. A kamrát kövekkel és porral töltik majd fel, hogy minél jobban imitálják a hold felszínt. A mágnesekkel állítólag bármeddig fenntartható a kamrán belül a csökkentett gravitáció. A holdra küldött kutatóeszközöket szeretnék tesztelni a mesterséges környezetben még indítás előtt, mivel azt remélik, hosszú távon a tesztekkel sikerül csökkenteni a holdkutatás árát, hisz még azelőtt felfedezhetnek egy-egy potenciális hibát, mielőtt több 100 000 kilométeres távolságba kerülne az űreszköz. A tervezett tesztek között szerepel például ütközést és az anyag torzulását vizsgáló is. A kínaiak megoldása az úgynevezett diamágnesességen alapul. Ez a mágnesesség egy olyan formája, amely csak külső mágneses tér hatására jelentkezik a diamágneses anyagokban. Ha a külső mágnes elég erős, akkor taszító ereje és az anyag atomjainak taszító mezője között legyőzhető a gravitáció, vele meg lehet lebegtetni akár egy kétéltűt, akár egy holdra szánt kutatóeszközt is. A tesztekkel Kína a többek között a hold déli sarkára tervezett kutatóállomás megépítéséhez szeretne hozzájárulni. Továbbra is maradunk az űrkutatás területén. Havonta 1 millió galaxist katalogizál az arizonai csillagfürkész spektroszkóp. Még csak 7 hónapja startolt el a küldetése, de már is a világegyetem legrészletesebb háromdimenziós térképét rajzolta fel a világűr, azon belül is a sötét energia elemzésére fejlesztett eszköz. Az arizonai űrobszervatórium távoli galaxisokat vizsgáló spektroszkópja eddig összesen 7,5 millió galaxist rakott a világ eddigi legrészletesebb 3D-s űrtérképére. A küldetése végére 2026-ra összesen 35 millió galaxist kell feltérképeznie. Az eddigi legambíciózusabb hasonló projektben 30 intézmény, 100 tudósa, 20 év alatt 4 millió galaxis és szuperfényes kvazár adatait elemezve rajzolt 3D-s térképet a világegyetemről, és már ezt is úgy értékelték, hogy sikerült feldolgozniuk az univerzum tágulásának közel teljes történetét. Akkor a kutatók egészen addig tudtak visszamenni az időben, amikor még mindössze 380 000 éves volt a világ mindenség. Modelljükkel bizonyították, hogy az univerzum tágulása egy ponton gyorsulni kezdett, és ez a folyamat máig tart. A csillagfürkész spektroszkóp mintegy 5000 optikai egységből, aféle mini teleszkópból áll, melyek mindegyike robotizált, és nagyjából 20 percenként készít egy felvételt egy-egy galaxisról. Egy adott pillanatban 5000 galaxis fénye alapján gyűjt adatokat. Legfőbb feladata az univerzum egyre gyorsuló tágulásának vizsgálata. Az adatok alapján méri és rögzíti az általa vizsgált galaxisok távolságát, illetve a távolság változását. Hatótávolsága 10 milliárd fényév, ami azt jelenti, hogy a 10 milliárd földi évvel ezelőtt útnak indult fényt is érzékelni tudja, vagyis jóval a Föld keletkezése előtti időről is gyűjthet információkat. Meglepő kutatással folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Kutatók rájöttek, miért lesz olyan az új lenyomatunk, amilyen. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy meglepő kutatási eredménnyel folytatjuk műsorunkat. Kutatók rájöttek, miért lesz olyan az új lenyomatunk, amilyen. A végtagok fejlődéséért felelős gének határozzák meg az új lenyomat formáját, nem pedig a bőrért felelős gének, állapították meg kínai kutatók. Az új információk segítenek a tudósoknak megérteni a gének és az ember fenotípusainak jellemvonásai közötti kapcsolatot. Bár minden új lenyomat egyedi, alapvetően három fő típusba sorolhatók. Íves, hurkos és örvényes típusba. Ezek a barázdák és bordák a terhesség harmadik hónapja után kezdenek kialakulni a magzat kéz és lábujjain. A tudósok úgy sejtették, hogy az új lenyomatok azért alakulhattak ki, hogy segítsenek a tárgyak megragadásában és textúrájuk érzékelésében. De arra egyelőre nincs magyarázat, hogy pontosan miként alakultak ki ezek a mintázatok. A Kínai Tudományos Akadémia genetikusa és kollégái több mint 23 ezer különböző etnikai csoportba tartozó személy DNS-ét elemezték, és az élőszervezet genetikai információinak összességében az úgynevezett genomban legalább 43 olyan régiót találtak, amely kapcsolatban áll az új lenyomat mintázatával. A gén és a bőr mintázata közötti kapcsolatot a tudósok egerek segítségével ellenőrizték. Az emberi DNS adatok elemzéséből kiderült, hogy az új lenyomat mintázata genetikailag összefügg az ujjak hosszával. Például azok, akiknek örvényformájú az új lenyomata a kisujjain, hosszabb kisujjakkal rendelkeznek, mint azok, akiknek nem ilyen a kisujj új lenyomata. A tudósok szerint pontosan nem lehet tudni, hogyan formálják a gének az új lenyomatok alakját, de vélhetően az embrionális szövetre ható, a növekedésből származó erő befolyásolja. Ahogy a magzat keze növekszik, tenyere és ujjai megnyúlnak. Ez az erő változtathat például egy úgynevezett örvényt hurokká. A tudomány mai állása szerint elkészült a világ legkisebb antennája DNS-ből. Ezerszer vékonyabb, mint az emberi hajszál, de a DNS-ből épített antenna így is képes észlelni a rádióhullámokat. A szintetikus DNS-ből elkészített antennával, amelyet a Montreali Egyetem vegyészei alkottak, a fehérjék szerkezeti változása vizsgálható. Az antenna fényjelzéssel tudatja, milyen változások történtek a fehérjében. A fejlesztés a gyógyszerkutatásban és a nanotechnológia területén is hasznosítható lehet, mondták a kutatók. Olyan, mint egy kétirányú rádió, amely egyszerre fogadja és továbbítja a rádió hullámokat. A fluorescens nanoantenna egy bizonyos szint vagy hullámhozt fogad, majd az általa érzékelt fehérje mozgástól függően egy másik színben sugározza vissza a fényt, amit a kutatók érzékelni tudnak, mondta a vegyész professzor, az antennát kidolgozó csapat vezetője. A kutatók szerint az antenna határozott jelet ad, amikor a fehérje egy bizonyos biológiai funkciót végez, ebből pedig több minden kiolvasható. Mint mondták, az eljárással elsőként sikerült valós időben kimutatni az alkalikus foszfatáz nevű enzim működését különböző biológiai molekulákkal és gyógyszerekkel. A szakértők szerint az antenna a világ számos laboratóriumában használható. hamarosan egy új megfigyeléssel folytatjuk a tudomány mai állását. Üveghulladékkal javítható a beton hőszigetelő képessége. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, amelyben most egy technikai újdonságról számolunk be. Londoni kutatók bebizonyították, hogy a granulált üveggel gazdagított beton a hagyományos verzióknál sokkal jobb hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. A kísérletek alatt egyes a keverékben hagyományosan jelenlevő adalékanyagokat helyettesítettek az üvegmorzsalékkal. Az új mixtúrából akár a 3D nyomtatás technológiáinak alkalmazásával is az eddigieknél sokkal fenntarthatóbban üzemeltethető ingatlanokat húzhatnának fel az építőipar szereplői. A nagybritanniai szakemberek szerint az additív gyártás módszerével emelt házak falába négyzetméterenként nagyjából 2000 reciklált sörös üveget lehetne bedolgozni. A tanulmányból kiderül, hogy az egyébként hatékony hőszigetelő anyagnak számító bazalt agregátumot 50, illetve 100%-ban üveghulladékkal helyettesítve a beton hővezető hajlamát 11, illetve 17%-kal lehet csökkenteni. A londoni csapat mindezen felül azt is felfedezte, hogy bizonyos hőrelágyuló mikrogömbök hozzáadásával az alternatív beton áldásos, termikus tulajdonságai még tovább erősíthetők. Olyan mikroszkopikus buborékokról van szó, amelyek térfogata melegítés hatására exponenciálisan kitágul. Ezek a kis gömbök a jellemzőiknek és tehetetlenségüknek köszönhetően a cementes kompozitokba könnyedén bevezethetők és kimagasló hőszigetelő tulajdonságokkal ruházzák fel ezeket az anyagokat. A tervek szerint a projekt következő állomásaként most a 3D-s nyomtatás eszközével jókora demonstrációs falakat is felhúznak majd az újfajta betonból. A cél az lesz, hogy az anyag hőszigetelő hatékonyságát és mechanikus jellemzőit immár nagy léptékű alkalmazás mellett is ellenőrizni tudják. Kis eszközökön mutat nagy hatékonyságot egy új napelem. A napelemes technológiák terjedésével és fejlődésével megnyílik az út az elektromos világ fejlődése felé is. Vannak azonban olyan nehezen áthidalható akadályok, mint például a jelenlegi szilícium alapú napelemek rugalmatlansága és súlya, amit ki kell iktatni ahhoz, hogy a további lehetőségekhez vezető út megnyíljon. A piac 95%-át uraló szilícium alapú napelemek két említett tulajdonsága azt eredményezi, hogy egy sor területen nem lehet őket hasznosítani. Például egy telefont, drónt vagy más kis eszközt nem lehet bevonni velük, így azok közvetlen nem képesek hasznosítani a nap energiáját. De igaz ez például az elektromos autók esetében is. Bár a napelemek hatékonysága még nem elegendő ahhoz, hogy egy ilyenekkel borított autó töltését teljes egészében megoldják, de azért sokat hozzátehetnének a haladáshoz. Egyetemi kutatóknak sikerült elérni egy áttörést, mely a szilícium két említett rossz tulajdonságát érinti. A tudósok által létrehozott napelem alapja az átmeneti fém dikalkogenidek, melyek nem csak jóval könnyebbek a szilícium alapú napelemeknél, hanem a kitermelésük sem jár annyi környezetkárosítással, mint az eddig bevált alapanyagé. A TDM alapú napelem elképesztően vékony. A már termelésre fogható verzióból is 15 réteg kellene ahhoz, hogy elérje egy papírlap vastagságát. Egy rétegben pedig már több teljesítményfokozó hozzáadott rész is van. A bőrszerű, nagyon könnyű anyag pedig már jól használható a kisebb eszközök energiatermelési lehetőségei között. Ez a napelem 5,1%-os hatásfokkal működik. Önmagában, bár kevésnek tűnik, egy ilyen rétegnél ez kifejezetten jó eredmény, de a tudósok a számítások alapján állítják, optimalizálással elérhető a 27%-os hatásfok is. Ez pedig már reményteljes adat, hiszen a felhasználási területek így jelentősen megugorhatnak.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy érdekes megfigyeléssel folytatjuk a tudomány mai állását. Különös mikróbákat találtak az óceánban, melyek fény nélkül termelik az oxigént. Eddig azt hittük, hogy csak a fotoszintetizáló élőlények képesek oxigént előállítani, de kiderült, a mély tengerekben bőségesen élnek olyan mikróbák, amelyek fény nélkül termelnek oxigént. A tény még akkor is meglepő, ha az így termelt oxigén nem sok, és ugyanazok a baktériumok rögtön fel is használják. A dél-dániai egyetem kutatói azonban most azt a meglepő felfedezést tették, hogy napfény nélkül is termelődik oxigén a bioszférában, méghozzá valószínűleg mélyen az óceán felszíne alatt. Több minden zajlik ezekben a sötét mélységekben, mint legtöbbünk gondolná. A mérhetetlen vízoszlopok temérdek, szabad szemmel láthatatlan mikroorganizmusnak adnak otthont, és ezek némelyike mindeddig váratlan módon állít elő oxigént. A földi élethez oly nélkülözhetetlen oxigént javarészt a növények, moszatok és kékbaktériumok állítják elő fotoszintézis révén. Ugyan korábban is ismertünk már néhány olyan mikróbát, amely napfény nélkül képes oxigént termelni, ezek csak kisebb számban és nagyon speciális élőhelyeken fordulnak elő a bolygón. Ellenben a most jellemzett mikroorganizmus és rokonsága, összefoglalóan az ammónia oxidáló ősbaktériumok csak úgy hemzsegnek a világóceánokban. Ezek a lények bőségesen benépesítik a tengereket, ahol fontos szerepet töltenek be a nitrogén körforgásában. Ehhez azonban oxigénre van szükségük, ezért régóta foglalkoztatja a tudósokat a rejtély, hogy hogyan nyüzsöghetnek olyan vizekben is, ahol egyáltalán nincs oxigén. A kutatók laboratóriumban jártak utána a kérdésnek. Végignézték, ahogy elhasználják a vízből az összes oxigént, aztán perceken belül újra emelkedni kezdett az oxigénszint. Kiderült, hogy a szóban forgó mikroorganizmus a sötét környezetben képes oxigént előállítani, bár távolról sem annyit, amennyivel a légköri oxigénszintet befolyásolhatná, de épp eleget ahhoz, hogy a saját folyamatos működését biztosítsa. Ha ez az anyagcsereforma elterjedt az óceánokban, feltétlenül újra kell gondolni, amit a tengeri nitrogén körforgásról eddig feltártak. A megfigyelt jelenséget a világ óceánjainak különböző pontjain, természetesen oxigénmentes vizekben is tanulmányozzák majd. Csaknem 50 éve kihaltnak vélt halfajt, édesvízi Batman-folyami süllőt találtak török kutatók. Az apró, sárga-barna csíkos harra Törökország délkeleti részén bukkantak rá. A súlyosan veszélyeztetettnek nyilvánított halfaj hosszúsága a 4 cm-t sem éri el, ezért könnyen átcsúszik a hálókon, és nem egyszerű ráakadni. Utoljára 1974-ben látták a Batman folyóban és az Ambar folyóban. A halak osztályozásával foglalkozó kutató és egyetemi kollégája az 1986-1999 között épült Batman gát előtti folyószakaszt vizsgálta át a süllő után kutatva. Sűrű szövésű hálókkal 14 süllőt találtak. A kutatók szerint az a szerencse, hogy a Batman folyami süllők olyan aprók, hogy nem fogyasztják és nem halásszák őket. A gát építése szétszakította a populációt, emellett az ember okozta szennyezés és invazív fajok is veszélyeztethetik a halakat. A kutatók listáján szereplő 10 keresett halfaj közül a Batman hal volt az első, amelyet megtaláltak. Hamarosan egy érdekes feltárással folytatjuk műsorunkat. Óskandináv rúna feliratokat találtak kutatók. Tartsanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Ó-skandináv rúna feliratokat találtak kutatók. Az egyik szöveget egy fába, a másikat pedig egy csontba vésték. A Norvég Örökségkutató Intézet csapata egy héten belül két tárgyat fedezett fel Oszlóban, amelyeken ó-skandináv rúnák láthatóak. A régészek a város középkori parkjában folytattak ásatást. Az oszlói egyetem rúnákra és ikonográfiára szakosodott munkatársa szerint utóbbi töredékes tárgyon az úgynevezett Manus Domine, az Úr keze, illetve egy női név olvasható. A latin szöveg talán egy ima volt. A csont egy nagytestű, háziasított állattól, egy szarvasmarhától vagy egy lótól származik. Egyik oldalán 13 rúna vehető ki egyértelműen, míg a másikon egy homályosabb betű látható. A leleten talán egy személy neve vagy beceneve van megörökítve. A leletek kora egyelőre nem ismert, a hasonló tárgyak az 1100 és 1350 közti időszakból szoktak előkerülni. A kutatók szerint minden egyes rúna felirat megtalálása sokat elárul a korabeliek életéről. A mostani két tárgy már önmagában megmutatja a korszak sokszínűségét. Egy meglepő kutatási eredményről számolunk be a folytatásban. Vizet talált a Holdon a kínai Holdszonda. A helyszínen mutatta ki a víz jelenlétét a szerkezet, mely 2020. december 1-én landolt a Holdon, majd néhány nap alatt begyűjtötte a hazaküldendő mintákat, amelyek 1,7 kg ösztömegben december közepén sikeresen meg is érkeztek Kínába. A minták elemzése folyamatosan zajlik, és a holdi vulkanizmusról is fontos információkat szolgáltat. Most egy újabb nagyszerű eredményt tettek közzé a kínai szakemberek. A leszálló egység által végzett spektrális mérésekből kiderült, a holdpor legfeljebb körülbelül 120 milliómod rész vizet tartalmaz. Ez annak köszönhető, hogy amint a napszél részecskéi a hold felszínét bombázzák, vízmolekulák keletkeznek. Az ilyen mérések során az égitest vagy annak egy kis területének felszínéről visszaverődő napfény spektrumát vizsgálják. Ezt összevetik a közvetlenül a napból érkező fény spektrumával, és így derült rá fény, hogy a spektrum milyen részeit nyelte el a felszín. Ez az elnyelés jellemző a felszínt felépítő elemekre, molekulákra, így az összehasonlítást követően megállapítható, hogy milyen összetevői lehetnek az adott felszínnek. Nem csak a felszínt borító holdport, hanem az abban heverő, a hold mélyebb régiójából származó lyukacsos sziklát is megvizsgált a kínai szonda. Ebben a sziklában kissé több 180 milliómod résznyi vizet találtak a már leírt spektrális módszerrel. Ez pedig azt jelenti, hogy más eredetű víz is lehet még a Holdon. Műsorunkban hallhattak arról, hogy születőfélben lévő kettős csillag közvetlen közelében elrepülő idegen égitest nyomait fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport. Szóltunk arról, hogy megkezdődött a James Webb űrtávcső szemének kinyitása, 10 évig kémleli a mindenséget. Beszámoltunk arról is, hogy saját holdat épít a Földön Kína. Hallhattak arról, hogy elkészült a világ legkisebb antennája DNS-ből. És vizet talált a Holdon a kínai holdszonda. Ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!